Mohácsnál is tetőzött a Duna, Magyarországon már mindenhol csökken a vízszint. 200 ezer számítógép a kutatásfejlesztés szolgálatában átadták a CERN budapesti adatközpontját. A rokonok zokottak, 14 hónap után először beszélhettek szeretteikkel a Szíriában kiszabadított túszok. Kezdődik a balatoni nyár, hétfőn reggel indul a Közmédia nyári magazin műsora. Mohácsnál is tetőzött a Duna, így mostantól Magyarországon mindenhol csökken a folyó vízszintje. A miniszterelnök délelőtt úgy fogalmazott, Magyarország győzelemre áll az árvíz elleni küzdelemben. A déli határ mentén még mindig százak vannak a gátak mellett, mert az apadás nagyon lassú. A felsőbb szakaszokon viszont már takarítanak és a károkat mérik fel. A katasztrófavédelem vezetője azt mondta, a legfontosabb feladat mindenhol a közutak és a vasutak felszabadítása. Lássuk a részleteket. Magyarország győzelemre áll az árvíz elleni küzdelemben, ezt mondta Orbán Viktor délelőtt Ócsán, ahol az elmúlt napokban a gátakon segítő önkéntes tartalékos katonákat köszöntötte. A miniszterelnök kijelentette, kiválóan sikerült a tartalékos rendszer első éles próbája. Azt is hozzátette, Magyarország immár kiáll magáért és polgáraiért, minden erejével igyekszik érvényesíteni a magyarok érdekeit és megvédeni az értékeit. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy a kormányváltáskor 17 önkéntes tartalékos katonája volt az országnak, ma pedig 4700 van. Közülük 1400-an dolgoztak a gátakon.
Ez azt is jelenti, hogy a honvédség immár nem pusztán egy évről évre megjelenő sor a költségvetésben, hanem a nemzet erejének egyik fontos záloga és a nemzeti szuverenitás előföltétele. Hiába erősödnek a puhányságnak polgárjogot adni akaró divathullámok, a dolog mégiscsak úgy áll, csak az az ország lehet erős, amelyiknek magabiztos hadserege van.
Ahogy tehát mondtuk, Mohácsnál is tetőzött már a Duna, a magyarországi szakaszon egyedül itt nem döntött rekordot az ár. Mohácsnál van kolléganőnk Németh Kriszta, szervusz, felélegezhetnek a mohácsiak?
A veszélyhelyzet még nem múlt el, de a lassú apadás megkezdődött. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Itt Mohácson többen jöttek ki csak azért, hogy búcsút intsenek a Duna járhullámnak, és ezt meg is tehetik, mert a gát még mindig biztonságos. Dunaszekcsőn és Bátán azonban még most is védekeznek, mert több helyen buzgárok keletkeztek.
Hiába próbálták már napok óta homokzsákokkal védeni ezt a házat Bátán, reggelre elöntötte a földből szivárgó víz. Az itt élő család már korábban kiköltözött.
Reggel a feleségem, amikor lement, akkor szólt, hogy ennyi házból víz. Akkor mindjárt jöttem én is, de hát akkor már nem tudtam semmit csinálni. Próbáltunk már zsákolni, de semmi értelme nem volt.
Bátán még ma is 300-an védekeztek, csak nem 100 lakóházat veszélyeztet az árhullám. A Duna vízállása most 40 cm-rel magasabb, mint a valaha mért legnagyobb vízszint, és szakértők szerint csak nagyon lassan indul el az apadás.
Már 24 órája tetőzik, az esti órákra talán, tehát bízunk benne, hogy bírni fogják a védvonalak.
Egy négyfős családot kellett kiköltöztetni Mohácson, mert éjszaka a felszín alatt beszivárgó víz miatt megrogyott a házuk alapja, és életveszélyessé vált az épület.
Most lett felújítva, bár ez egy 100 éves ház, de még ekkor árvíz nem volt, hogy ilyen katasztrófa történjen itt.
Az épület mellett az út is beszakadt, átmenetileg 300 házban kellett kikapcsolni a gázt. A polgármester szerint óriási a kár.
Itt alattunk egy járható szelvényű csatorna van, minden bizonnyal az is jelentősen károsodott. Ez a csatorna, ezen a csatornán keresztül történik a félváros szennyvíz vezetékének a mellettünk lévő átemelőbe juttatása, úgyhogy nem kis feladat lesz a helyreállítás.
Baján még ma is csak nem 400-an dolgoztak a Petőfi-szigeten. A csatorna fedelek köré építettek ellennyomó medencéket, mert a magas vízállás miatt a folyóvize beszivárgott a szennyvízhálózatba. Búvárokat engedtek le csak nem 2 méteres mélységbe, hogy megállítsák a szivárgásokat.
levegővel felfújt tubusokkal, amit benyomunk a lukba, ezekbe a bekötésekbe, ezeket felfújjuk, és ez állítja el a bejövő vizet.
Bajánál is majdnem 16 órán át tetőzött a folyó. Az apadás itt is nagyon lassú. A sziget köré épített idéglenes védművet most is folyamatosan ellenőrzik.
A Duna tehát már tetőzött, de vannak-e még kitelepített lakók a térségben?
A Tolna megyei Bátán 43 főt telepítettek ki, ők még mindig nem térhettek vissza otthonaikba. A Baranyai Dunaszekcsön pedig egy egész utcát elöntött a víz, itt főként nyaralók vannak. De a szakemberek azt mondják, hogy hétvégére annyira visszahúzódhat a Duna vize, hogy megkezdhetik a kárfelmérést és az esetleges visszaköltözést.
Németh Krisztina, köszönjük! Vastag iszapréteg a szobákban, beszakadt padlók, elázott bútorok, ezt hagyta maga után az áradás. A családok már elkezdték a takarítást és a fertőtlenítést. Sok helyen önkéntesek is takarítanak, és a segélyszervezetek is folyamatosan szállítják az adományokat. A biztosítókhoz eddig már több mint 500 kárbejelentés érkezett, főként a Dunakanyar környékéről.
Tömény fertőtlenítőszerrel tisztítják a háziak a fürdőszobát Dunabogdányban.
Ilyen vastagon az iszap meg a kosz. Tehát azt előbb össze kellett söpörni, ki kellett vinni, utána hát az mi gőzborotvázzuk.
Egyre többen próbálnak segíteni a bajba jutottaknak a helyreállításban is. Dunabogdányban például egy kamionnyi takarító és fertőtlenítőszerekből álló adományt hozott az Ökumenikus Segélyszervezet. Ezeket önkéntesek pakolták le és szortírozták szét. A vödrökbe mindenből került egy-egy.
Most minél hamarabb meg kell a területet tisztítani, akár a közterületeket, akár a magánházakat vagy intézményeket. Ez nagyon fontos a későbbi járványok elkerülése érdekében.
Takarítanak már kisapostagon is. 80-an köztük önkéntesek is dolgoztak, a homokzsákokat pakolták el.
Eltakarítjuk a maradék homokzsákokat, felpakoljuk a kamionra, elürítjük ki, ami itt maradt.
Bontják a homokzsákokat Sződligeten is, szelektíven szállítják el a zsákokat és a homokot. Ezeket újrahasznosítják majd valamilyen formában.
Most már csak az utolsó fázis van, hogy felszedjük ezeket és ki kell zsákolni őket.
Már a biztosítók is elkezdték felmérni a károkat.
Eszközök, ha megázik, akkor ki kell szedni a szigetelést. Tehát fel kell bontani az ázásig a falat.
Tahitót faluban az áradáskor az egész házat elöntötte a víz, beszakadt a padló és a bútorok is tönkrementek. Országszerte sok ilyen épület van, eddig 500 bejelentést kaptak, főként a Dunakanyar környékéről.
A magyar biztosítók nevében szakszerű, gyors és méltányos kárrendezést ígérhetek valamennyi károsodott ingatlan tulajdonosnak, illetve hasonló módon az elöntött mezőgazdasági területek tulajdonosainak.
Ahonnan már levonult a víz, ott elkezdődhet a sérült utak és védművek kijavítása.
Az első és talán legmagasabb prioritású feladat a közutak és a vasutak felszabadítása, vagyis azért, hogy a közlekedés közúton is és vasúton is visszaálljon a normál helyzetbe.
Rövidesen kijelölik azokat a lerakókat, ahová védekezéshez használt homokot lehet vinni. Az ideiglenes védművek visszabontásában közfoglalkoztatottak és elítéltek is közreműködhetnek majd.
Holnaptól újra járhatók a felső rakparti utak Budán, a Szentendrei hév pedig várhatóan pénteken déltől vagy szombat hajnaltól jár újra a teljes vonalon. Az alsó rakpartokat viszont nagy valószínűséggel csak jövő hét 2-től használhatják ismét az autósok. Az Árvízvédelmi Rádió, vagyis a közmédia új információs csatornája heteken keresztül folyamatosan tájékoztat az árvízi helyzetről a Neo FM volt frekvenciáin. A műsorokat a közmédia munkatársai gyártják a katasztrófavédelemmel szorosan együttműködve. Jogerősen 2 év 4 hónap fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki néhány napja tűzoltó zubbonyt és zseblámpát lopott a sziget közben az árvízi védekezés helyszínén. 2 férfit és egy orgazdát pedig előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság, mert a gyanú szerint aggregátort loptak a Duna mellől. Fideszes javaslatra áprilisban szigorították a katasztrófa helyzetekben elkövetett lopásokra vonatkozó törvényt.
Ezt az aggregátort és benzines kannát lopta el egy testvérpár a Gátról, Almás Fűzítő és Dunaalmás között a múlt héten. A vízügyi igazgatóság 120 ezer forintot érő gépét a Nyúlgát megvilágításához használták az árvízi védekezésben. A tolvajok másnap 20 ezer forintért eladták egy orgazdának. A három férfit a tatabányai járásbíróság délelőtt előzetes letartóztatásba helyezte.
A bíróság indokolása szerint fennáll a gyanúsítottakkal szemben a bizonyítási eljárás meghiúsításának a veszélye, azaz tartani kell attól, hogy tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével vagy megsemmisítésével, illetőleg tanúk befolyásolásával a bizonyítási eljárás lefolytatását veszélyeztetnék, illetőleg fennáll a bűnismétlés veszélye is.
Győrben gyorsított eljárással állítottak bíróság elé egy férfit, aki a vád szerint Dunaszentpálon szintén az árvízi védekezés idején egy tűzoltó zubbonyt és egy zseblámpát lopott el. Ezután tűzoltó ruhában, magát az árvízi védekezésben dolgozó katasztrófa védőnek kiadva, a helyi panzióban a polgármester nevére számlát nyittatott, majd sört és fröccsöt ivott.
A vádat magatartásával a panzió dolgozóját tévedésbe ejtett, és a panziónak 900 forint kárt okozott. A fenti cselekményét a vádat rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el.
A bíróság a férfit jogerősen 2 év 4 hónap letöltendő fegyházbüntetése ítélte. Korábban 4 hónap végrehajtandó börtönbüntetés kapott az a két nő is, akik homokzsákokat loptak a gátról. Az országgyűlés áprilisban fogadta el azt a kormánypárti javaslatot, hogy súlyosabban büntessék a természeti csapás helyszínén elkövetett lopást. Ma már akár 10 évet is kaphat, aki katasztrófa vagy vészhelyzet, illetve természeti csapás helyszínén lop.
A Dunai árhullám tetőzése már Horvátország, illetve Szerbia területén jár. A folyó rövid horvátországi szakaszán is készültség van, lezárták a veszélyes útszakaszokat, a kritikus területeken élőket kitelepítették, és áramtalanították az épületeket. Szerbiában a Duna mellett a Tiszán, a Bega csatornán és a Karason is árhullám vonul le. Nincs megfelelő eszköz az Európai Unió kezében a katasztrófák kezelésére, ezt mondta Áder János köztársasági elnök a közép-európai államfők 18. találkozóján Pozsonyban. Áder János szerint át kell alakítani az unió szolidaritási alapját, és plusz forrásokat kell fordítani gátépítésre, árvízvédelemre és a hasonló katasztrófák megelőzésére. Pozsonyból Silaher Tamás tudósít.
A 20 közép- és kelet-európai ország államfői találkozójának témája a gazdasági válság utáni újrakezdés volt. Áder János azonban szóba hozta az elmúlt hetekben több résztvevő országot is érintő árvizek tanulságait is. Áder János a csúcstalálkozón emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban több jelentős árvizet is megélt a régió. Azt mondta, az Európai Uniónak jelenleg nincs azonnal bevethető eszköze a mostanihoz hasonló katasztrófa helyzetek kezelésére. Az államfő úgy fogalmazott, ebből a szempontból hatékonyabbá kell tenni az uniót.
A szolidaritási alapja az Európai Uniónak elégtelen. Én értemben nyugodtan mondhatom, hogy megfelelő eszköz nincs az unió kezében a katasztrófák kezelésére. Kevés a pénz, lassú az eljárás, és korlátozott a felhasználása a szolidaritási alapban lévő forrásoknak.
Áder János azt kérte a tanácskozáson résztvevő többi államfőtől, legyenek szövetségesei a rendszer megváltoztatásában. Egy hete tetőzött a Duna itt Pozsonyban, csak nem fél méterrel magasabban, mint 2002-ben. Az elmúlt 10 évben pedig 3 olyan nagy árvíz is volt, amelyet egész Európa megszenvedett. Áder János szerint ezért is fontos, hogy az Európai Uniós forrásokból több pénzt lehessen fordítani az árvízvédelemre. A híradót Csilahár Tamás tudósította Pozsonyból.
Áder János köztársasági elnök a pozsonyi csúcs találkozó után exkluzív interjút adott az Este című műsornak. A beszélgetést ma este 10 órától láthatják. A kutatási és fejlesztési programok bíztató jövőt ígérnek Magyarországnak, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN legmagasabb szintű adatközpontjának avatásán. A világon is egyedülálló budapesti központban a Svájcból érkező hatalmas mennyiségű adatot dolgozzák fel kutatók és a 200 ezer számítógép.
Átlagos számítógép központnak tűnik, pedig szakértők szerint a világon is egyedülálló az a budapesti szerverpark, amelyet most adtak át. Ide érkeznek ugyanis az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, vagyis a CERN svájci központjából az adatok. A CERN-ben többek között a világegyetem keletkezésének körülményeit is kutatják, de érdekesség, hogy az itt dolgozók indították el a világhálót is. A Tudományos Intézetből hatalmas mennyiségű adatot küldenek Magyarországra, amit a Csillebércen működő 200 ezer számítógép segítségével dolgoznak fel.
A Széchenyi Könyvtár adatállományát a jelenlegi 200 gigabit per szekundum, az 20 másodperc alatt tudná Magyarországról CERN-be áthelyezni.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke így érzékeltette azt az egyedülálló gyorsaságú internetes kapcsolatot, amely Svájc és Magyarország között most létrejött. A CERN vezetője az ünnepségen arra emlékeztetett, hogy 9 jelentkező közül választották ki Magyarországot, és biztos benne, hogy jól döntöttek. A CERN-nek 2 szíve van, amelyből az egyik mától itt dobog Magyarországon, a másik pedig Svájcban. Abban, hogy önök mellett döntöttünk, nem csak a kormány támogatásának volt szerepe, hanem a magyar szakemberek komoly tudásának is, mondta Rolf Dieter Heuer. Orbán Viktor azt mondta, a kutatási és fejlesztési programok biztató jövőt ígérnek Magyarországnak.
Nagy eredmény, komoly dicsőség.
A kormányfő azt mondta, komoly esélyt lát arra, hogy a 2010 után újjászervezett oktatási rendszer képes lesz olyan tudós fiatalok kinevelésére, akik helyt tudnak állni a legkomolyabb nemzetközi kutatásokban is.
Magyarország ma már abban is jobban teljesít, hogy egyre inkább képesek vagyunk itthon tartani tehetséges kutatóinkat, mert egyre inkább meg tudjuk teremteni a korszerű tudományos kutatás föltételeit itt Magyarországon is.
A Wigner központ rekordnak számító 13 hónap alatt készült el, a kormány 8,5 milliárd forintos támogatásával.
Elkerült a szakadék széléről az ország, ahova az előző kormányok lökték, mondta a nemzetgazdasági miniszter a Fidesz Magyarország jobban teljesít című rendezvénysorozatának mai állomásán. Varga Mihály azt is bejelentette, Magyarország legkésőbb 2014-ben törleszti a Nemzetközi Valuta Alaptól 2008-ban felvett hitelt. Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, amíg Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon a politikában van, addig a baloldal nem kerülhet ki a bankok és a multik szorításából.
Magyarország gazdasága az elmúlt 3 évben elkerült annak a szakadéknak a széléről, ahová a megelőző kormányok tevékenysége az országot vitte.
Így fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter, aki az elmúlt 3 év legjelentősebb eredményei között említette, hogy az ország és benne a családok is fokról fokra kikerülnek az adósságcsapdából. Varga Mihály azt mondta, az államadósság folyamatosan csökken, és a devizahitelesek terhei is enyhültek az elmúlt években. A miniszter emlékeztetett rá, hogy 170 ezeren éltek a végtörlesztés lehetőségével, és eddig már 150 ezeren választották az árfolyamgátat. Varga Mihály azt mondta, hogy 2002 és 2010 között duplájára nőtt a munkanélküliek száma, de a kormány intézkedéseinek hatására ma már sokkal többen dolgoznak, mint a kormányváltás évében. A miniszter arra kért mindenkit, hogy aki teheti, aláírásával támogassa a rezsicsökkentést, mert Varga Mihály szerint vannak olyan gazdasági lobbierők és politikusok, akik szembe mennek ezzel a törekvéssel.
Fontos, hogy ez az intézkedés eredményt érjen el, fontos, hogy ezen keresztül segíteni tudjunk a családoknak, a háztartásoknak. Fontos, hogy ennek részeként majd segíteni tudjunk az ország versenyképességén is. Ugye nézzük meg, Németországtól Lengyelországon át, más országokig mindenhol a versenyképesség egyik javító elemének tekintik azt, hogyha csökkennek az energia árak.
Rogán Antal az elmúlt hetek kedvező adataira hivatkozva azt mondta, az ország egyre gyorsuló gazdasági növekedési pályára került. A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy amíg Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon a politikában van, addig a baloldal nem kerülhet ki a bankok és a multik szorításából.
Az elmúlt 3 évben még gödörbe taszította az országot a kormány, és valótlanul állítja, hogy Magyarország Európa legígéretesebb gazdaságává vált. Ezt mondta Burány Sándor, az MSZP-s képviselő szerint a sikerek csak a kormányfő fejében léteznek. Burány Sándor bírálta Orbán Viktort a kormányfő internetes közösségi oldalán az árvízi védekezés idején megjelent videók miatt is.
Nem feltétlenül vagyunk kíváncsiak a miniszterelnök, mondjuk így, ruhájára, zokniára, kíváncsiak lennénk viszont a valódi teljesítményére. A valódi teljesítménye ugyanakkor nem értékelhető.
Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, a baloldal ebben a helyzetben sem tud mást, csak gyűlölködni. A kormánypárti képviselő úgy fogalmazott, Magyarország miniszterelnökének ott a helye, ahol az országnak leginkább szüksége van rá. Kocsis Máté azt írta, a kormányzati szervek és a civil szféra összefogásának köszönhetően Magyarország emberi áldozatok és nagyobb katasztrófa nélkül sikeresen védekezett a rendkívüli árvíz ellen, ebben a sikerben azonban a baloldal nem osztozik. Magyarországnak folytatnia kell a keleti nyitást és a szövetségesek kötését a magyar export bővítése érdekében, jelentette ki Szijjártó Péter. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára egy konferencián kiemelte, ennek fontos része az is, hogy a kormány stratégiai együttműködési megállapodásokat kötött és köt a nagy nemzetközi hátterű cégekkel. Az államtitkár emlékeztetett, a kormány létrehozta a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT-t, amelynek feladata, hogy a kis és közepes vállalkozásokat segítse a külpiacon.
Azt gondoljuk, hogy a növekedési fordulathoz az export teljesítményünk növelése az jelentős mértékben hozzá tud járulni. Látszik, hogy azok az exportfejlesztési eszközök, amelyeket kidolgoztunk és amelyeket elkezdtünk működtetni, azok ebből a szempontból már az első sikereiket meghozták.
A társadalom digitális írástudásának növelése és a vállalatok kutatásfejlesztési tevékenységének támogatása a kormány infokommunikációs stratégiájának fő célja. Az infokommunikációért felelős államtitkár az Információs Társadalom Parlamentje elnevezésű rendezvényen a következő 7 éves időszak fontos feladatának nevezte az idősebb korosztály képzését, a fiatalok minőségi informatikai oktatását, valamint az informatikus és mérnök képzést. Váji Nagy Vilmos hozzátette, digitális államot alakítanak ki, ami egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. 2002-ben Bajnai Gordon volt a Hajdúbét kisebbségi tulajdonosának egy ciprusi cégnek kézbesítési megbízottja, derül ki egy a Magyar Nemzetben bemutatott dokumentumból. Bajnai Gordon úgy reagált, a dokumentum eddig is közismert tényt tartalmaz. A Fidesz szóvivője szerint viszont a lap által bemutatott meghatalmazás azt bizonyítja, a volt miniszterelnök, idézem, nyakig benne volt a Hajdúbét ügyben.
A Magyar Nemzet mutatta be azt a meghatalmazást, amely szerint a volt kormányfő a Hajdúbét kisebbségi tulajdonosának, egy ciprusi székhelyű cégnek a kézbesítési megbízottja volt. A dokumentumot Bajnai Gordon két tanú jelenlétében alá is írta 2002. áprilisában. A Magyar Nemzet bemutat egy másik dokumentumot is, amely a lap szerint arra utal, hogy a Hajdúbétnél jelentős összegű vagyonkimentés történhetett akkor, amikor már nyilvánvaló volt, hogy hamarosan elindul a cég felszámolása.
Ebben nincsen semmi titok, ez ilyen értelemben nem tekinthető offshore cégnek sem.
Bajnai Gordon szerint a Cipruson bejegyzett cég, amelynek kézbesítési megbízottja volt, egy nyilvános cég volt, nem olyan, idézem, ami mögé el szoktak bújni a tulajdonosok. Szerinte a Hajdúbétű csak figyelemelterelésről szól, mert az ellenzéki szerepvállalása miatt tartanak tőle.
Nem történt semmi új. Azt hiszem, az a dokumentum, amit ma a Magyar Nemzet közöl, az valójában az a közismert tény, hogy én a Wallis vezetője voltam, és a Wallis volt az egyik tulajdonosa, a legnagyobb tulajdonosa közvetve és közvetlenül ennek a cégnek. Ez egy közismert tény.
A Fidesz szerint a dokumentumok bizonyítják, hogy, idézem, Bajnai Gordon nyakig benne volt a Hajdúbét ügyben, és állításával ellentétben tudomása volt a cég rossz gazdasági helyzetéről annak csődje előtt is.
Bajnai Gordon tagadhat, fenyegetőzhet, de teljesen nyilvánvaló, hogy egyre több bizonyíték derül ki, egyre több bizonyíték lát napvilágot arról, hogy erkölcsileg mindenféleképpen felelős 500 magyar gazda tönkremeneteleért. Hiába tagadja, hogy tudomása lett volna bármiről is, ami a cégnél folyik, a tények és a dokumentumok ezt az állítását cáfolják.
Selmeci Gabriella szerint tragikomikus, hogy Bajnai Gordon továbbra is azt állítja, nem volt tudomása a Hajdúbét csődközeli helyzetéről, illetve nem volt befolyása a cég sorsára.
14 hónap után először beszélhettek szeretteikkel a Szíriában elrabolt magyarok. A terrorelhárítási központ hang nélkül, de nyilvánosságra hozta a videóbeszélgetésről készült felvételeket. A két férfit 2012. áprilisában ejtette fogjú 17 fegyveres. A TEK szerda délután tárgyalásos úton szabadította ki őket.
Több mint egy év után videótelefonon beszélhetett először családtagjaival a Szíriában túszulejtett két magyar férfi. A felvételek hangját személyiségi okokból nem hallhatjuk, azonban jól látszik, a rokonok zokogtak a beszélgetés alatt. 14 hónapja semmi hírük nem volt elrabolt szeretteikről. Szíriában 2011 márciusa óta dúlt polgárháború. A két ott dolgozó magyar férfit egy évvel később, 2012 áprilisában rabolták el. 17 fegyveres éjjel ejtette őket túszul, az ország északkeleti részén fekvő Eldeire Zorból. Egy cégtelephelyén fosztogatás közben bukkantak a magyarokra, akiket magukkal hurcoltak. A terrorelhárítási központ szakemberei pár nap múlva már úton voltak Szíriába. A felderítés közben összesen 25 ezer kilométert tettek meg, hogy az elrabolt magyarok nyomára bukkanjanak. A két férfit végül tárgyalásos úton szerda délután sikerült kiszabadítani, azóta a TEK védelme alatt állnak.
Fogva tartották őket. Amit most mi látunk itt az első pár óra kapcsán meglehetősen vad körülmények között.
Szabadulásukig 410 napot töltöttek így a foglyulejtett magyarok. Az egyik férfi 15 kg-ot fogyott ez idő alatt. A TEK mentőorvosai már megvizsgálták a túszokat. Azt mondják, a körülményekhez képest jól vannak.
Mindkét magyar jól van. Jelenleg a művelet utolsó fázisa kezdődik meg, a hazatérésük fázisa, ami hát egy meglehetősen bonyolult dolog, nem veszélytelen sajnos, de bízom benne, hogy itt a hazaindulásának a körülményei már rendben lesznek.
A két túsz és kísérői várhatóan péntek este érkeznek Budapestre.
Az Omega együttes segítségével épülhet újra a bátaszéki Nagyboldogasszony templom tornya. A több mint 80 méter magas torony megrogyott és életveszélyessé vált. A felújításra azonban nincs pénz. A rockzenekar bátaszéki kötődési frontembere Kóbor János segítségével augusztusban templomi koncertet tartanak a helyszínen, amelynek bevételét az újjáépítésre ajánlják fel.
Még úgy is a táj fölé magasodik a bátaszéki templom tornya, hogy a tetejéről hiányzik a süveg. Ez Magyarország és Közép-Európa legmagasabb téglatemploma, a maga 82,5 méteres magasságával. Ám a 111 éve épült kupola faszerkezete tavaly ősszel megroskadt, és így életveszélyessé vált. Húsvétkor bontották le. Az egész város szomorúan figyelte a munkát.
A férjem az teljesen rossz volt, nem is jött ide. Úgyhogy így értük meg a torony levételét.
A bontásra és a restaurálási tervekre még volt pénz, de az újjáépítésre nincs.
Ezt saját erőből sem a plébánia, sem az egyházmegye, sem helyi közösség nem tudja véghez vinni, ezért szükség van külső segítségnek a befogadására és kérésére.
Sokan ígértek segítséget, de arra nem is számítottak, hogy egy legendás rockzenekar is melléjük áll.
Legalább én is elmondhatom, hogy egyszer egy építésben is részt vehettem valamilyen módon.
Kóbor Jánosról, az Omega frontemberéről kevesen tudják, hogy építész a végzettsége, családja pedig bátaszékről származik, de nem csak ezért állt a templom ügye mellé, és szervez jótékonysági koncertet, amelynek bevételét a restaurálásra fordítják.
A működésünknek is van egy olyan meditatív, kicsit ilyen szájhedelikus korszaka, ami szerintem rendkívül jól átdolgozható abban a stílusban, ami egy templomban nagyon meg tud jelenni, és méltó hozzá. Ráadásul közben Kossuth díjat kaptunk, én is 70 éves lettem, az Omega is 50. Szóval úgy éreztük, hogy ezt a nagyságrendet lehet méltóan képviselni.
Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke azt mondta, az Omega együttes támogatása felhívás is kell, hogy legyen az összefogásra.
Ez a koncertsorozat részint ugye egy szent célra, a templomnak a rekonstrukciójára irányul, de kifejezi azt a nemzeti összetartozást, nem csak az ország határain belül, hanem minden magyar lakta terület bevonódik ebbe a projektbe, hogy így mondjam, ami kifejezi a nemzeti összetartozásunkat.
A szimfonikus zenekarral és orgona kísérettel fellépő Omega augusztus 17-én játszik majd bátaszéken.
Különleges gálaestet rendeznek az Operaházban. Marton Éva világhírű operaénekes közelgő születésnapja alkalmából. A Marton 70 elnevezésű operagálát vasárnap este 8 órától a Közmédia 3 csatornája, az M2, a Duna és a Duna World is műsorára tűzi. Böröc István, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója közleményében azt írta, megtiszteltetés a közmédia számára, hogy részese lehet a jubileumi világsikernek.
Marton Éva a világhírű operaénekes előadása. A Kossuth díjas művész közelgő 70. születésnapja alkalmából a Magyar Állami Operaház egy különleges gálaestel készül.
Marton Éva a 20. század legnagyobb magyar énekese volt. Ez most már kétségkívül igaz. Olyan világhírű szoprán, akiről nem csak mi hisszük azt, hogy világhírű, hanem valóban az is.
Az énekesnő tiszteletére a neves mezzoszoprán Grace Bambri és az opera világ egyik leghíresebb tenorja Jonas Kaufmann először lép színpadra Magyarországon. A gálaestet Marton Éva világhírű szerepeiből állítják össze. A közmédia is kiemelten foglalkozik a Marton 70 elnevezésű gálaesttel.
Az utolsó pillanatban sikerült megállapodnunk Jonas Kaufmann menedzsmentjével és magával a világhírű tenorral, illetve az operaházzal, úgyhogy vasárnap este az M2-n, a Dunán és a Dunavölgyön adjuk ezt a csodálatos gálát.
A gálaestet a közmédia televíziós csatornáin vasárnap 8 órától láthatják a nézők. Az előadást a Szent István Bazilikánál felállított kivetítőn is lehet majd követni. A Bazilikánál és az Operaháznál is gyűjtést szervez a gálával egy időben az Ökumenikus Segélyszervezet az árvízkárosultak javára.
Hétfőn startol a balatoni nyár, a közmédia nyári magazin műsora. Idén is sok újdonság várja a nézőket, a műsor tudósítói már nem csak a Balaton partjáról, hanem az ország távolabbi részeiről is jelentkeznek majd. A balatoni nyár június 17-től egészen augusztus 20-áig lesz látható az M1-en és a Dunavöldön.
Már csak az utolsó simítások vannak hátra a Révfülöpi mólónál. Hétfőn startol a Balatoni nyár című műsor. Idén újdonság lesz, hogy nem csak a Balaton partjáról, hanem az ország több mint 30 helyszínéről jelentkeznek majd tudósítók. A régi műsorvezetők mellé idén újak is csatlakoznak.
Én Balatonfüredi vagyok. Azt hiszem, hogy egy balatoni lánynak, aki egyébként tévében van, az egyik legjobb, amikor így összejön, hogy egy picit az otthonáról is szól a dolog, meg egy olyan műsort vezethet, ami egyébként nagy álma volt.
A műsorban Reisz András és Tóth Tamás meteorológus ezúttal műsorvezetőként vesz majd részt.
Nekem ez mindenképpen egy nagy kihívás. Első alkalommal leszek műsorvezető, pláne ilyen 2 órás műsorban, eddig még soha nem vettem részt élőadásban műsorvezetőként.
A balatoni nyár hetente 2 alkalommal olyan Erzsébet táborban jelentkezik, amelyben sportolók népszerűsítik a mozgást és az egészséges életmódot.
Alapvetően a sportágaknak a megszerettetése a cél, meg az, hogy egyébként a gyerekek élvezni tudják a nyarat, és ezt a táborozás keretén belül ezt a csapat összetartást megérezzék.
A balatoni nyár jövő héttől augusztus 20-áig minden nap jelentkezik az M1-en és a Dunavördön. A déli és az esti híradók után pedig élő bejelentkezések lesznek. A Kossuth Rádióban délutánonként összefoglalókat hallhatnak.
Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, aztán egy film a Golyóálló szerzetes. Az este 10-kor kezdődik Györgyivel, én pedig 11:30-kor várom önöket késő esti híradóval. Viszontlátásra!